Isten igéjét a mai délelőttön Jeremiás próféta könyvéből fogjuk olvasni, mégpedig a második rész első versétől a 13. versig. Így hangzik tehát az élő Isten szava Jeremiás próféta könyvének második fejezetéből az első verstől. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek. Ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. Akik ettek belőle, mind meglakoltak, rossz végük lett. Így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki fölhozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak titeket, hogy élvezzétek annak gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná tettétek, örökségemet pedig utálatossá. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek, népen pásztorai hűtlenül elhagytak engem. A proféták Bál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi? Cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De az én népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat válnak, repedezett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Idáig az ige, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kemény szavak ezek, amelyeket elénk hoztál ma a te igédből. Mi szeretnénk halló füleket és értelmes szívet kérni tőled, hogy megértsük mindezeket, és meg is tudjuk cselekedni. Ámen. Foglaljunk helyet. Tavaly szeptember 4-e előtt néhány nappal írtam nektek egy üzenetet a Facebookon. Ez az üzenet pedig arról szólt, hogy nem szokásom kiemelni egyik vagy másik igehirdetést a többi közül, de kérlek, hogy most feltétlenül gyertek el. Azok is, akik egyébként nem szoktak, mert úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú üzenetet bízott rám az Úr. Emlékeztek erre? Hát nem baj, ha nem, most felemlegettem. Ezt követte az az ige hirdetés, amire viszont hiszem, hogy többen emlékeztek, vagy hát nem csak hiszem, hanem tudom is. Amikor arról beszéltem, hogy a múltban sokféleképpen ismerhették a mi gyülekezetünket. És ezzel kapcsolatban hoztam nektek azt az igét, hogy ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag, és ne dicsekedjék erejével az erős, hanem aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Isten. És ugye arról beszéltem, hogy ha úgy ismerték a Trinityt, mint az értelmiségi gyülekezetet, akkor nem szeretném, hogyha a továbbiakban ilyen címkét ragasztanának ránk, mert azt mondja az Úr, hogy ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs. Ha bármikor is úgy ismerték a Trinity-t, mint egy gazdag gyülekezetet, nem szeretném, hogyha így ismernék, hanem azt szeretném, hogy úgy ismerjék, mint akik nagyon ismerik és szeretik az Urat. Ha úgy ismerték a Trinity-t, mint a legjobb gyülekezetet Magyarországon, ezt nemes egyszerűséggel hagyjuk magunk mögött, mert bár szeretjük a gyülekezetünket, és hisszük, hogy ez egy jó gyülekezet, nincsen ilyen, hogy a legjobb. Az a legjobb gyülekezet, amire Isten azt mondja, hogy na ők szeretnek és ismernek engem. Na ez már rémlik? Bízom benne. És ugyanebben az ige hirdetésben mondtam el azt is, hogy olyan a gyülekezetünk Isten szemében, mint egy gyönyörű, szép, dúslombú fa, aminek kicsik a gyökerei. Hát ennek nyomán hirdettük meg az elköteleződés évét, a meggyökerezés évét, aminek a feltett célja az az volt, hogy az Isten ismeretébe gyökerezzünk bele. Hogy azzal dicsekedjen a mi gyülekezetünk, hogy érti és tudja, hogy Jézus az Isten. Hogy az élő Isten a mi Istenünk. Eltelt egy év, újra itt állok előttetek, az évad nyitó Isten tiszteletünkön. Érzékelitek, hogy nőnek a gyökereink? Nagyon bízom benne, hogy igen. Érzékelitek azt, hogy nagy dolgok zajlanak a mélyben? Emlékeztek, hogy mit mondtam? Azt mondtam, hogy ha valaki teljesítményorientáltan nézi a gyülekezetünket, akkor a következő időszak csalódást fog eredményezni a számára. Mert ez nem lesz a nagy és látványos növekedésnek az ideje. Nem jelennek majd meg hirtelen gyümölcsök a Trinity fáján, mert amikor a fa a gyökérre gyúr, akkor nem tud gyümölcsöt teremni. Én maximálisan meg vagyok győződve arról, hogy a mélyben, a gyökérszinten nagyon fontos folyamatok zajlanak. És arról is meg vagyok győződve, hogy az elmúlt egy évben, aki akart, az tudott táplálkozni Istenből, és egyre mélyebbre tudta ereszteni a személyes hitbeli gyökereit. Mert ugye nyilvánvaló előttünk, hogy ez a fa, ez belőlünk áll össze. És pontosan annyira lesz egészséges, és pontosan annyira fognak mélyre menni a gyökerei, amennyire a te, meg az én személyes hitünknek a gyökerei mélyre mennek Isten megismerésében. Elég kemény ige az, amit felolvastam, igaz? Ebben az igében Isten dühös. Ebben az igében Isten kiábrándult, csalódott és dühös. Mégpedig azért dühös, ami miatt mindannyian dühösek vagyunk időnként. A düh, a harag az nem más, mint az az érzés, ami akkor önt el bennünket, amikor nem úgy működnek a dolgok, mint ahogy azt mi szeretnénk. Kapcsolati szinten ez különösen fájdalmas. Amikor az az ember, akit mi teljes szívünkből szeretünk, nem szeret bennünket, hanem mondjuk ad abszurdum még meg is csal bennünket, hát az elég nagy haragot szokott kiváltani a legtöbb emberből, igaz? Hogyha hazamész, és egy másik férfit találnál az ágyadban a feleségeddel, szerintem dühös lennél, igaz? Hogyha egy másik nőt találnál az ágyadban a férjeddel, szerintem elég dühös lennél. Pontosan ez történik Istennel. Isten visszaemlékszik egy olyan helyzetre, amikor a népe rajongott érte és követte őt. És amikor szembesül a valósággal, a jelennel, akkor ez féktelen dühöt vált ki belőle. Nehogy átengedjétek magatokat annak a közszájon forgó gondolatnak, ami még sok keresztény szívében is így él, hogy létezik az Ószövetség harcos és kegyetlen istene, például emiatt, és létezik az Új Szövetség jó és kegyelmes istene, akivel jobban szeretünk találkozni az Új Szövetség lapjain. Ez az Isten, aki kifejezi, hogy én szeretlek benneteket teljes szívemből, ti meg megcsaltok engem, ez ugyanaz az Isten, aki feláldozza értünk Jézust. Ugyanazokért az emberekért, akik itt megcsalják őt. Miért hoztam ezt az igét elétek az évadnyitó Isten tiszteletünkön? El tudjátok képzelni, hogy eljöhet a gyülekezetünk életébe egy olyan időszak, amikor Isten, hogyha levelet írna nekünk, vagy üzenetet akarna adni a prófétáink keresztül, a küldötteink keresztül, akkor dühös lenne ránk? El tudjátok képzelni, hogy jöhet akár ilyen idő, hogy Isten megharagszik a Trinitire? Hát jó, hogyha el tudjátok képzelni. Mert van olyan, hogy Isten mérges. Van olyan, hogy Isten megharagszik. Minden bűnünk ott van a kereszten. Minden bűnünk, amit a múltban, a jelenben és a jövőben elkövetünk, ha őszinte bűnbánattal megbánjuk, és így jövünk az Úr Jézus Krisztushoz, a bűneinket ő már megbocsátotta 2000 évvel ezelőtt ott a kereszten. De ez nem jelenti azt, hogy Isten egy érzelemmentes Isten lenne. Nem jelenti azt, hogy ne fájna neki, amikor az ő népe nem az ő útján jár. Hát az a vágya, hogy egyre jobban megismerjük és szeressük őt. És hogyha ez nem történik meg, az fáj neki. És ahogy bennünket is haraggal tölt el, hogyha nem szeret minket az, akiért mi rajongunk, az dühössé teszi Istent. Azért hoztam ezt az igét ma elétek, mert amikor néhány héttel ezelőtt a személyes csendességemben ezt olvastam, akkor Isten a szívembe véste, hogy ez az üzenet. Ez az üzenet pedig felkészítő üzenet. Nem azért, mert Isten most haragszik ránk, hanem azért, hogy ne is álljunk rá egy olyan útra, ami miatt egyszer Istennek ilyen üzenetet kellene adnia nekünk. Értitek ezt? Mi történik itt? Kétszer hangzik el egy központi gondolat ebben a felolvasott szakaszban. Nem kérdezték meg, hogy hol van az Úr. Ezt szeretném első körben kiemelni. Az Úr azt akarja, hogy folyamatosan, szünet nélkül kérdezzük azt, hogy hol van ő és mit cselekszik. Izrael fiai az Egyiptomból való kivonulás és az ígéret földjének az elfoglalása után körülbelül 600 évvel eljutottak odáig, hogy totálisan letértek Isten útjáról. Hogy kiábrándították Istent. Hogy teljesen szembe mentek mindazzal, amit Isten kért volna tőlük. 600 év elég volt arra, hogy gyakorlatilag úgy viselkedjenek Izrael fiai, mint az összes többi körülöttük élő nép. Emlékeztek, hogy amikor Isten törvényt ad a népének a Sínai hegyen, ennek a törvénynek mi az első gondolata? Mi az első gondolat, amit Isten felír arra bizonyos törvénytáblára? Az első parancsolat is, ha így tetszik, hát ha így ismerősebb. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Ne legyenek más istenek rajtam kívül előtted. És miről olvasunk itt? Azt olvastuk, Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki fölhozott bennünket Egyiptom földjéről. Ez azt jelenti, hogy a lényeget felejtettétek el, kedveseim. Az első számú dolgot, amit szerettem volna, hogy fontos legyen az életetekben, ez már nem érdekes. Nem kérdezték, hogy hol van az Úr, aki szabadít, aki vezet, és aki gondoskodik róluk. Azt mondja, hogy nem kérdezték, hol van az Úr, aki fölhozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember sem lakott. Amikor Isten vezeti az ő népét, akkor olyan helyeken járnak, ami az emberi életre alkalmatlan. Izrael fiai olyan helyen éltek, olyan helyen jártak, ami az emberi élet számára alkalmatlan. Értitek, hogy mekkora ígéret van ebben? Ahol Isten jelen van, ahol az ő népe Isten jelenlétében lakik, az élettelen terület is élettérré változik. Olyan helyen vezette őket, ahol egyedül az ember meghal. Miről beszél ez? Istennek milyen tulajdonságairól? Arról, hogy Isten egy szabadító Isten, hiszen kijöttek Egyiptomból. Hogy Isten egy gondoskodó Isten, mert a szikkadt, sivár, lakatlan helyen vezette őket. És egy olyan Isten, aki vezetni kívánja az övéit. Egy óriási feszültség szakadít ki Isten szívéből. Azt mondja, hogy tudjátok, mi az érdekes? Az, hogy amíg szikkadt földön kellett járni, amíg sivár földön és pusztaságban, addig követtetek engem. Most, amikor behoztalak benneteket a dúsan termő földre, ahol mindenetek megvan, azért, hogy egyétek a gyümölcseit és éljetek a javaival, itt pedig eltávolodtatok tőlem. Hát mit csináltok? Hát mi történik itt? Amíg az élettelen területen kellett, addig követtetek, most meg amikor minden megvan, akkor elhagytok engem, eltávolodtatok tőlem. Na hát ezért hozom ma elétek ezt az igét, és magunk elé. Mert az egyik legnagyobb veszély, ami Isten népére leselkedik, az az, hogy amikor valami beáll, megszilárdul, akkor egyúttal rugalmatlanná is válik, és képtelenné a változásra. A gyülekezetek számára az egyik legnagyobb veszély, ami fenyegeti őket, az pontosan az, ami megtörtént Izraellel. Hányan vannak itt olyanok, akik emlékeznek a Trinity első napjaira? Amikor leültetek a híd alap, nyugodtan lehet jelentkezni, hadd lássuk, büszkék vagyunk rátok, nélkületek ma nem lehetnénk itt. Leültetek a híd alapítványban, vagy a hídnak az épületében, tanulmányoztátok a Bibliát. Nem volt érdekes, hogy valaki emiatt furcsán néz rátok, hogy akit meginvitáltok ebbe a kis körbe, az azt mondja, hogy milyen szektába jársz te, igaz? Mert hajtott benneteket az a vágy, hogy egyre jobban ismerjétek az Urat, igaz? Volt egy hely, és ti ott meg akartátok ismerni az Urat. És nem volt érdekes, hogy ki mit gondol, és hogy milyen nehézségeken kell keresztül menni. Nem volt érdekes, hogy van-e egy imaházatok, hogy klimatizálta a helyiség, hogy nyáron ne legyen olyan meleg. Nem volt érdekes az, hogy 90-en vagyunk-e, vagy 70-en, mert Isten volt a lényeg. Most, amikor itt üldögélünk, ahogy itt nézem a sorokat, közel 100-an. és projektorunk van, meg hangosításunk van, meg klímánk van. Az egyik legnagyobb veszély, ami fenyeget bennünket, hogy amikor beérünk a dúsan termő földre, és minden szépen beáll és megnyugszik, akkor elkezdünk eltávolodni az Úrtól. Mert a szívnek van egy ilyen tulajdonsága, hogy ha valami beáll, akkor az bekövül, bekeményedik, becsontosodik, mind a három ige ugyanarról a folyamatról szól. A gipszet kavarhatod egy darabig. Addig tudsz belőle szobrot formázni, amíg folyékony halmaz állapotú. Abban a pillanatban, hogy megszilárdul, hogy beáll, nem tudod tovább formálni. Ez az, amire minden gyülekezetnek nagyon erőteljesen oda kell figyelnie. Követni csak úgy lehet az élő Istent, hogyha folyamatosan azt kérdezzük, hogy Uram, hol vagy? Hova mész? Mert mi ott akarunk lenni, ahol te vagy. Oda akarunk menni, ahová te mész. És azt akarjuk tenni, amit te teszel. Pontosan erről beszélgettünk tegnap. Rettenetesen sok programot lehet csinálni egy gyülekezetben. Meg se tudom számolni, hogy hányféle programot csinálnak szerte az ország gyülekezeteiben. De nem az a kérdés, hogy csináljunk valami jót, utána meg imádkozzunk azért, hogy Isten megáldja. A valódi kérdés az az, hogy Isten ma dolgozik Debrecenben. És nekünk az a feladatunk, hogy megkérdezzünk, hogy hol vagy, Urunk? Hol van az az Isten, a Biblia Istene, aki ma is szabadít, aki ma is vezet, és aki ma is gondoskodik mindazokról, akik hisznek benne. Ez a mi feladatunk. Hol van ma Isten, ahol dolgozik Debrecenben? Hol van az a munka, amiben mi be tudunk állni? Ez az igazi kérdés. És egészen addig, amíg rugalmas a szívünk, nem becsontosodott, nem bekövült, addig van esélyünk arra, hogy meghalljuk Isten hangját, és utána menjünk. Mennyire gyönyörű az, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy figyelj, én annyira csalódtam bennetek, hogy az első perctől kezdve, hogy kijöttetek Egyiptomból, már lázadoztok, hogy elpusztítani nem pusztítom el a népet, mert szeretlek benneteket, de akkorát csalódtam, hogy te vidd be ezt a népet az ígéret földjére, aztán elválnak útjaink. És emlékeztek, mit mond erre Mózes? Azt mondja, hogy egy tapottat sem megyünk tovább, hogyha nem jön velünk a te arcod. Egy lépés sem teszünk. Persze Isten felajánlja Mózesnek a lehetőséget, hogy az megnyugtat téged, hogyha az arcom megy veletek. Még jó. Hát semmi más. És ez Mózes válaszának a lényege. Sehova nem megyünk, hogyha te nem jössz velünk. Ennek kell a Trinitynek az egymondatos ima sóhajának lenni mindig. Sehová nem megyünk, ha nem jön velünk a te orcád. Követni csak úgy lehet, hogyha folyamatosan azt kérdezzük, hogy Urunk, hol vagy, és mit akarsz tenni a mi gyülekezetünkkel. Azt olvastuk a harmadik versben. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének a legjava. Aztán pedig az ötödik versben hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Íme egy másik óriási ellentét. Az Úr termésének a legjava, a legjobb gyümölcs, a legnagyszerűbb búza, a legfinomabb barack, a legjobb dinnye, értitek? Most így nyár lévén. A legjava a termésnek. A legédesebb gyümölcs. És ehhez képest mi lett belőlük? Hitványság. Semmire való, sőt. A héber azt mondja ezen a helyen, hogy pára lett belőletek, lehelet. Az Úr termésének a legjava, ez egy fajsúlyos dolog. Ez az, amivel ki lehet állni egy versenyre, és azt lehet mondani, hogy ez a díjnyertes termény, aminek súlya van, ami nehéz, fajsúlyos. És mi lehet ehhez képest a népből? Ennyi. Pára. Lehelet. Egy súlytalan dolog. Hangsúlytalan, fajsúlytalan, könnyű dolog, amit el lehet fújni, ami nem fontos. Na hát meg kell, hogy mondjam nektek, hogy az én legnagyobb félelmem a gyülekezetünkkel kapcsolatban az az, hogy súlytalanná válunk. Hogy itt vagyunk Debrecenben, csak éppen nem vagyunk hatással. Ettől mentsen meg bennünket az Úr, és ezért ad nekünk az Úr ilyen igéket és ilyen vezettetést. Mert hogyha a mi gyülekezetünk olyanná válik, mint Izrael, hangsúlytalanná, fajsúlytalanná, mint a párai Debrecenben, amit egyszer valaki kilélegzett, egyszer azt mondta, hogy Trinity, és ennyi volt. Szeretnék nektek egy ajándékot adni ezen a mai délelőttön. Ez péntek óta a szívem csücske. Adjátok hátra, össze lehet hajtani. Ez egy korszakalkotóan új dolog a gyülekezetünkben. Szándékosan használom ezt a szót, hogy korszakalkotó. Úgy nevezem, hogy Trinity kártya. Sokszor szó volt már közöttünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan kis kiadvány, egy kártya, amit bárkinek oda tudunk adni, hogyha a gyülekezetünkbe szeretnénk invitálni. Ami egy rövid összefoglaló arról, hogy kik vagyunk mi. Hogyha átkopogsz a szomszédba, akkor ne csak szavakban álljon mindaz, amit elmondasz, hanem legyen valami kézzel fogható nyoma mindannak, amit mondasz. Na hát ez ölt testet a Trinity kártyában. Képzeljétek el, amikor jön majd a karácsony, és a munkahelyeteken ajándékot adtok a munkatársaitoknak. És a Raffaello mellé oda tűzöl egy ilyen kártyát. Vagy a Merci-nek az aljába belecsempészel egy ilyen kártyát. Vagy a repi ajándékkal együtt a bor meg a dugóhúzó mellé oda teszed egy ilyen kártyát. És hozzáteszed, hogy nagy szeretettel várunk a gyülekezetünkben, minden vasárnap megtalálhatók vagyunk. A belső oldala ennek a kártyának röviden összegzi mindazt, ami mi vagyunk, és amit mi teszünk. Örülök, hogy titeket is ilyen intenzív érdeklődéssel csigáz fel. Én is pont így voltam pénteken, amikor elhoztam a nyomdából. Miért mondom, hogy korszakalkotó? Azért, mert a gyülekezetünk most jutott el addig, hogy tudunk egy ilyet csinálni. Most jutottunk el addig a pontig, hogy a gyülekezetünk beállt, hogy rendszeresen minden vasárnap vannak Isten tiszteleteink, mert a vezetőség elmondás alapján például az első időszakban ez nem így volt. Most jutottunk el odáig, hogy azt tudjuk mondani, hogy péntekről péntekre van ifjú óránk. Most jutottunk el odáig, hogy azt tudjuk mondani, hogy a férfiak felé, aki kiemelt célcsoport ma ebben a világban, azt tudjuk mondani, hogy ha van kedve, csatlakozz hozzánk havonta egy szombaton. Értitek? A Trinity kártyának a belseje az mi vagyunk. Ez arról szól, hogy mit tesz a mi gyülekezetünk Isten munkájában. Ez tehát a gyülekezetünk. Mit teszünk most? Kik vagyunk mi? Péntek óta gyönyörködöm benne. Nem győzök betelni vele. Az én szememnek annyira szép, lehet, hogy erről megosztanak a vélemények, nekem nagyon tetszik. Minden esetre azt hiszem, abban egyetértünk, hogy egy nagyon igényes kiadvány lett, igaz? Mindenkit megnyugtatok, hogy van belőle 300 darab, úgyhogy vigyétek el, sokat vigyetek belőle, de nem azért, hogy otthon legyen a fiókban, hanem hogy osztogassátok. Tudjátok, hogy mi történik akkor, amikor egy gyülekezet súlytalanná válik? Ez. Hogy mindaz, ami Istennek a szíve csücske, mindaz, amit egy gyülekezet felhalmoz az évek során, az pontosan ennyit ér. Pontosan ennyit ér. És aztán mennek tovább az emberek, és azt mondják, hogy igen, egyszer kaptam egy ilyet. De hát én abban a gyülekezetben nem olyan szívesen mennék. Ez történik. Ennyit ér a gyülekezetünk pontosan Isten nélkül. Hogyha egy gyülekezet súlytalanná válik. És nem az a fő kérdése, hogy hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, a szolgaság házáról. Hogyha nem az a kérdésünk, hogy hol vagy Úr Jézus, aki megszabadítottál bennünket minden bűnünkből, és örök élettel ajándékoztál meg bennünket. Ha nem az a kérdésünk folyamatosan, hogy Uram, hol van a feltámadás ereje a hétköznapjainkból? Hol van a feltámadás ereje, amikor bemegyek a munkahelyemre? Hol van a feltámadás ereje, amikor harcolom a harcaimat a családomban? Hol vagy, Urunk? Ha nem ez a kérdésünk, akkor menthetetlenül súlytalanná válunk. Ennyit ér Trinity kártyástól, mindenestől együtt pontosan ennyit érünk, hogy egy idő után lényegtelen leszünk, és az emberek átnéznek rajtunk, és jogosan fognak áttiporni mindazon, amit mi teszünk. A legnagyobb félelmem az az, hogy ellötyögünk, és gyülekezetesdit játszunk. Értitek? Tudjátok, hogy milyen sokáig lehet gyülekezetbe járni? A halálunkig. Tudjátok, hogy hány vasárnapot el lehet tölteni gyülekezetben? Rengeteget. Hány ige hirdetést lehet meghallgatni? Töménytelen mennyiségűt. És tudjátok, hogy milyen hatástalan tud lenni mindez? Ismerek olyan hívőt, aki 80-on felül van, és nem bír zöldágra vergődni a feleségével. Oda-vissza. Mind a ketten hívők, gyerekkoruk óta azt mondják, hogy Jézus az Úr. De hogyha Jézus az Úr az életedben, kérdem én, Nem kellene annak hatással lennie a házasságodra? Nem kellene annak hatással lennie a családodra? Nem kellene annak hatással lennie a környezetedre? Hát dehogy nem. Csak amikor megtörténik Isten népével az, ami megtörtént Jeremiás idejében, akkor az történik, mint amiről így olvastunk. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek, népen pásztorai hűtlenül elhagytak engem. Ez a három rendszeresen előkerül az Ószövetségben, mert ez a három volt Isten népének a három vezető testülete. A papok, akik az Istennel való kapcsolatot biztosították, a proféták, akik hozták Isten üzenetét újra és újra, hogy vigyázzatok, fiúk, tévútra megyünk, és a pásztor, aki akkor nem a lelki pásztor volt, hanem a vezetők, a királyok. Nem ismernek, nem kérdeznek, elhagytak engem. Hát gyönyörű. Voltak papok, mert voltak. Voltak a törvénynek magyarázói, mert voltak. És voltak vezetők, csak senki nem ismerte Istent, és nem kérdezték, hogy hol vagy. Hanem mi volt cserébe? Zajlott az Isten tisztelet? Becsülettel. Folyt a vér az áldozati állatokból? Ajjaj. Voltak királyok Izraelben? Természetszerűleg. Voltak proféták? Persze, sok is. Csak nem az Úr nevében. Értitek? Izraelben a felszínen minden tökéletesen működött. Működött a rendszer. A Trinity nagyon-nagyon sokáig el tud ketyegni. Mert mindig lesz egy maroknyi ember, aki úgy érzi, hogy jó ez a hely, nyáron még hűvösebb is van, mint otthon. Nem rossz dolgokat hallunk, puha a szék, foglalkoznak a gyerekeinkkel. Évmilliókig eljárt tengelyén még egy kerékfogát újítni kell. Hogy egy klasszikust idézzek, igaz? Madács ember tragédiája. De a mi vágyunk nem ez. És azért látogat meg bennünket a mai délelőttön Isten ezzel az üzenettel, hogy még véletlenül se engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy amikor Isten behoz bennünket a dúsan termő földre, és megajándékoz minden jóval, akkor a mi gyülekezetünk beálljon, leüljön és bekövüljön. Mert nem erre vagyunk elhívva. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat válnak, repett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. A harmadik nagy ellentét ebben a szakaszban. Mi a forrás? Az maga a tartalom, maga a lényeg. Amikor a forrásról beszélsz, vagy beszélünk, akkor nem azt szoktuk mondani, hogy a forrás, ami ebben és ebben a patak mederben folydogál. A forrás a lényeg. Ezzel szemben víztartó, ez a mi számunkra már kicsit ismeretlen fogalom, olyan vízgyűjtő, amit habarccsal vagy agyaggal kikentek, és esővizet gyűjtöttek bele. Hát azt mondja Isten, hogy ha a felszínen minden rendben van, és zajlik a rendszer, vagy működik a rendszer, akkor az olyan, minthogyha hát valahogy mindig megpróbálnátok megtölteni tartalommal ezt a formát, de ez a forma, ez újra és újra ki fog üresedni. Mert az csak egy forma. De hogyha mindig az a kérdésetek, hogy hol van az Úr, és hova kell nekünk menni, az olyan, mint a víztartóhoz képest a forrás. Maga a tartalom. Maga a lényeg, ami soha nem apad ki, soha nem szűnik meg. A mi gyülekezetünknek olyanná kell válnia, ami folyamatosan azt kérdezi, hogy hol az Úr, és soha nem engedi meg magának azt a luxust, hogy a forma kiüresedjen, és tartalom nélkülivé váljon. Mert hogyha lehet még fokozni azt, hogy a forrással szembeállítja az Úr a víztárolót, hát akkor azzal fokozza, hogy ez a víztároló ráadásul repedezett falu. Nem tartja a vizet, még annak se felel meg, amit elvárnátok tőle. Mert a formáknak az a természetük, hogy újra és újra kiüresednek. Kellenek a keretek, szó se róla. Azért jövünk el minden vasárnap, mert a kereteknek van megtartó ereje. Mert hogyha egyszer majd azt mondod, hogy én ma rutinból jöttem el Isten tiszteletre, azt fogom mondani, hogy halleluja. Mert legalább rutinból eljöttél. És nem engedted magadnak meg azt a kényelmet, hogy otthon maradj, mert éppen nem úgy érzed magad, nem úgy jött ki, etc. Értitek? Kellenek az egészséges keretek. De azt soha nem engedhetjük meg magunknak, hogy rugalmatlanokká váljunk, és olyanokká, akiknek a forma fontosabb, mint a tartalom. Mert a forrás mindig utat tör magának. A forrás nem tudod dobozba zárni. Mert a forrás maga Isten. Nekünk mindig az lesz a feladatunk, és ezzel be is fejezem, hogy hirdessük a názáreti Jézus Krisztus halálát és feltámadását itt Debrecenben. Mindig az lesz a feladatunk, hogy az evangéliumot kortárs módon magas minőséggel hirdessük itt Debrecenben. És bízom benne, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy ez például ennek az előfutára. Most imádkozni fogunk. És ezt pedig olyan módon fogjuk tenni, hogy álljunk fel. Istvánt megkérem, hogy halkan dicsőítse Istent a zongorán, és legyünk bátrak, és az elhangzott igére válaszoljunk. Minél többen, jó hangosan, hogy tudjunk áment mondani egymás imádságaira. Röviden, hangosan kiáltsunk fel Istenhez, és kérjük azt a szívet tőle, ami mindig azt kérdezi, hogy hol vagy, Urunk, mit teszel, hol csatlakozhatunk hozzád, mert mi a forrást keressük. Imádkozzunk.